Isten igét a Márk szerinti evangélium 11. fejezetéből a 27. verstől kezdve olvasom. Jézus és tanítványai ismét bementek Jeruzsálembe. És miközben Jézus körüljárt a templomban, oda mentek a főpapok, az írástudók és a vének, és így szóltak hozzá. Milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked a hatalmat arra, hogy ilyeneket tegyél? Jézus így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit, feleljetek rá, és megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Vajon a János keresztsége mennyből való volt-e, vagy emberektől? Erre válaszoljatok nekem. Azok pedig így tanakodtak maguk között. Ha azt mondjuk a mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Vagy talán mondjuk azt emberektől? De féltek a sokaságtól, mert Jánosról mindenki azt tartotta, hogy valóban próféta volt. Ezért így feleltek Jézusnak. Nem tudjuk. Jézus erre így szólt hozzájuk. Én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal cselekszem ezeket. Eddig az ige, Isten tegye áldottá számunkra az igét. Köszöntünk mindenkit szeretettel az Úr házában, és gondolom sokunknak imádsága volt ez az ének. Vágyom a te közeledben élni. Érdekes az, hogy az embernek a léte tele van ellentmondásokkal. Kívánjuk is az Úrral való kapcsolatot, de úgy valahogy irtózunk is, félünk is mélyebbre menni ebben a kapcsolatban. Félünk többet adni magunkból, mint hogyha elveszítenénk magunkat, miközben tudjuk, hogy az egyedüli menedékünk mégiscsak ő. Felolvastunk egy történetet, amelyben meglátszott az, hogy nem mindenki kíván az Úr Jézus közelében időzni, illetve nem mindenkinek kellemes ez. Vannak bizonyos csoportok, és voltak, akik kimondottan kellemetlenül érezték magukat az Úr Jézus közelében, az ő társaságában. Az ember a bűnbeeséstől kezdve, amióta elbukott, amióta hallgatott a gonosznak a csábítására, azóta akaratlanul is törekszik arra, hogy Istennel rivalizáljon. Nagyon furcsa dolog, és talán nem is tudatosul ez sokunkban, hogy adott esetben úgy viselkedünk Istennel szemben, minthogyha mi valamilyen szempontból is megszabhatnánk a kapcsolat, az Isten és ember közti kapcsolat feltételeit, illetve minthogyha egyenlő felek lennénk legalább, és mi diktálhatnánk. A felolvasott igében a farizeusok és Jézus párbeszédében négy különleges helyzetet vizsgálunk meg az Istennel való kapcsolatunk szempontjából. Az egyik helyzet, amikor az emberhez Isten barátként közelít, a második helyzet, amikor az ember Istent le akarja uralni, a harmadik helyzet, hogyha Isten ellenfélként közeledik, illetve az utolsó, amikor az ember nyilvánvalóan vesztes. Majd fogom ismételni ezeket, amikor a bizonyos helyzethez érünk, és ahhoz, hogy jobban megértsük ezt a felolvasott igét, majd fogunk egy kicsit a sakról is beszélgetni, aki nem ismerné ezt a stratégiai játékot, nagyon leegyszerűsítve az a lényeg, hogy két ellenfél játszik a bábukkal, és mindegyiknek az a célja, hogy ő legyen a győztes, vagyis teljesen leuralja az ellenfelet, olyan húzásokkal, amelyek előbb vagy utóbb előidézik a teljes mozdulatlanságát a királynak. Ez a, illetve amikor sakkmattot kap a vesztes, akkor egy bármely irányba, ha mozdulhatna, az illető veszítene. Érdekes, hogy a sakkban van egy olyan helyzet, amikor megvan támadva a király, de még tud lépni, el tudja hárítani a támadást, ez a sakk. A matt, amikor egyáltalán nincs menekvés a veszítésből, illetve van egy olyan helyzet, amikor a két félközti viaskodás döntetlen, ez a pat helyzet. Ha az Istennel való kapcsolatunkat ebből a szempontból tekintjük, hogy ki lehet végső soron vesztes, illetve lehet-e döntetlen az Istennel való viaskodásunk, akkor majd meg fogjuk látni, hogy ennek a néhány helyzetnek milyen kimenekedése lehet. Az első felvonásban azt látjuk, hogy oda mennek a főpapok, az írástudók és a vének Jézushoz, és megszólítják. Lényegében ez a megszólítás egy kérdés. Milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked a hatalmat arra, hogy ilyeneket tegyél? Ha a kérdéseket vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy mindegyik kérdésben egy lehetséges támadás rejtőzhet. Amikor kérdezünk egymástól valamit, azt bizonyos körülmények között támadásnak is, provokációnak is fel lehet fogni. Néhány kérdésre gondoltam ahhoz, hogy jobban körüljárjuk ezt az igazságot. Amikor Mózes a csipkebokornál találkozik Istennel, akkor ezt kérdezi. Ki vagy te? Mózes számára Isten teljesen megfoghatatlan, teljesen különleges, semmihez nem hasonlítható, és az ő kérdésében nem csak a csodálkozás, nem csak a tehetetlenség, nem csak a kíváncsiság jelenik meg, hanem a provokáció. Ki vagy te? Mutatkozz már be! Aztán, amikor Istennel beszél Mózes, és Isten megadja neki azt az ajándékot, hogy jeleket tegyen, akkor azt kérdezi Mózes. Hát, ha itt sem fognak hinni nekem. És úgy érezhető az, hogy finoman Mózes azt érzékelteti, hogy nyugodj meg, mert amit mondasz, amit tenni akarsz, amit tervezel, az nem kivitelezhető, az végső soron teljesen értelmetlen. Hát, ha nem akarnak hinni majd. Kérlek, küldj mást helyettem, folytatja aztán Mózes egészen direkt, nekiszegezi közvetlenül Istennek ezt a választ. Én nem, küldj mást, mintha Istent ezzel sarokba lehetne szorítani. Először csak kérdésekkel jön. Ki vagy te? Provokálj őt. Mondd a nevedet. Egy igehirdetésben már elhangzott az, hogy ha valakinek a nevét megtudjuk, akkor egyfajta hatalmat is kapunk felette. Megközelítettük ezt abból a szempontból, hogy a név mindig valamilyen igazságokat rejt magában, hogyha abszolút értelemben vesszük a nevet. A név mindig elárul valamit arról a szeméről, arról az eseményről, arról a valóságról. Isten nem mondja el az ő nevét, illetve másképp mutatkozik be. Ugyanolyan megfoghatatlan marad Mózes számára, ugyanolyan semleges, ugyanolyan kiegyensúlyozott, ugyanolyan mozdíthatatlan, és Mózes ezzel nem tud mit kezdeni. Mózes meg van szokva, ami az életben is történik, hogy viaskodunk, és az egyik győztes. Nem tud mit kezdeni Istennel, aki egy teljesen semleges állapotban helyezkedik el abban a beszélgetésben, egy olyan álláspontot képvisel. Nem akarja Mózest sem leuralni, de ő magát sem akarja kiszolgáltatni. Mózes ebben a helyzetben teljesen elveszíti a fejét, és végül már teljesen elzárkózna. Nem foglalkozik ezzel. Igaz, szépnek tűnik, de ő nem kapható erre. Így reagál ebben a kapcsolatban Mózes. Aztán eszembe jutott Zakariás, aki az Isten küldi az angyalt, miközben végzi az Isten tiszteletet, mint főpap, és amikor az angyal hozza a hírt Keresztelő János születéséről, akkor megkérdezi Zakariás, miből tudom meg ezt, hiszen, és jön az érvekkel, én már öreg ember vagyok, a feleségem is. Igaz, amit mondasz, nagyon szép, de ismerd már el, hogy ez teljességgel lehetetlen, amit te mondasz, teljességgel értelmetlen. Az ember próbál Istennek sakkot adni. Próbálja Istent egy olyan állapotba kényszeríteni, amikor teljesen leuralja. És pontosítunk, amikor Isten az emberhez barátként közeledik, az ember mindig így reagál. Mindig próbálja Istent megragadni, mindig próbálja Istent leuralni, sarokba szorítani és meggyőzködni. Ez teljességgel lehetetlen. A te lényed, a te hatalmad teljesen felfoghatatlan. Ez nem is létezik tulajdonképpen. Van az emberben egy ilyen ösztönös tiltakozás, hogy amit nem tud elképzelni, az nem is létezik számára. Aztán eszembe jutott Mária, az Úr Jézusnak az édesanyja, aki hasonlóképpen kérdez, hogyan lehetséges ez? Hiszen én férfit nem ismertem. Csodák csodája, Mária személyében Isten egy alázatos, engedelmes szemét talál, aki nem akarja végső soron Istent sarokba szorítani, hanem enged. Legyen velem a te beszéded szerint. Vagy még ha veszünk egy más példát, Jákob tusakodása jut eszembe a jobbók révénél, akihez közeledik az Úr angyala, és Jákob azt hiszi, hogy erőszakkal kicsikarhatja az isteni áldást. Meggyőződött arról, hogy ami annak idején történt, az a csel, az végső soron nem működik. Nem hozta meg a kívánt eredményt. Mert jön Ézsau 400 emberrel, és azok mind harcezett férfiak, és itt a nyáj apró gyermekekkel és apró állatokkal, ha most kell menekülni, teljesen nagy káosz és pusztulás következik be. És amikor Isten barátként közeledik, akkor mit tesz Jákob? Próbálja megragadni, próbál viaskodni, próbálja leuralni, azért, hogy biztosítsa az ő státuszát, illetve azt az áldást maga számára, amit elejétől fogva is akart. És ebből az derül ki, testvéreim, ezekből a példákból, hogy mi állandóan így cselekszünk. Itt van előttünk aztán a farizeusok, főpapok, írástudók példája, amikor ott járt közöttük az Úr Jézus, és bizonyította, hogy teljesen ártalmatlan, teljesen haverként közeledik adott esetben, lehet vele beszélni, lehet megszólítani, lehetne megtudni tőle titkokat, hogyha megaláznám magam, ha én is ugyanúgy alázattal jönnék hozzá. Egy ilyen helyzetben az ember mindig próbálja Istenre tenni a kezét. Próbál uralmat gyakorolni, próbál hatalmat szerezni Isten felett. Láttuk tehát, hogy a farizeusok kérdésében nem egyszerű csodálkozás, nem ártatlan kíváncsiság, nem az alázatos tehetetlenség tudat jelenik meg, hanem egy rossz indulat, felelősségre vonás, kétségbevonás, Isten hatalmának a kétségbevonása. És ilyenkor az embernek a célja mindig, hogy Istent a nyugalmából, a kiegyensúlyozottságából megpróbálja kizökkenteni. Az Úr Jézus megkísértésében ugyanezt láttuk. Jön az ördög is, próbálja bebeszélni az Úr Jézusnak, hogy ez az állapot egy teljesen lehetetlen állapot. Hát éhes vagy, 40 nap óta megéheztél. Neked erre van szükséged. Vagy felviszi a templom tetejére. Neked szükséged van arra, hogy bebiztosítsad a te istenségedet. Mutasd be, hogy te Isten fia vagy. Ugorjál le! Egy zuhanó repülés, egy szenzáció. Mennyiben rá fog téged segíteni arra, hogy te is még inkább tudatában legyél a te felsőbbrendűségednek. Így próbálja csalogatni az ördög, és végső soron arra akarná rávenni, hogy az ördögöt szolgálja. Vagy a harmadik kísértés, amikor azt mondja, hogy neked adom mindezt, ha imádsz engem, neked erre szükséged van. És ugyanezt teszi az ördög velünk is, és próbál minket Isten ellen fordítani. Ez volt tehát az első állapot, amikor az ember ösztönösen leuralná Istent, amikor Isten barátként jön az emberhez. Vetted-e észre magadban ezt a törekvést az elmúlt időszakban? A második helyzet Jézus válaszában rejlik, vagy található meg, ismerhető fel. Jézus így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit. Feleljetek rá, és megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Vajon a János keresztsége mennyből való volt-e, vagy emberektől? Erre válaszoljatok nekem. Én is kérdezek tőletek valamit. Ki tudna a példát mondani az ígéből, amikor Isten a kérdésre, kérdéssel felel. Miközben az atyafiak gondolkoznak, megnyitom az igét Mózes második könyvéhez, és a negyedik fejezetből hozok példát. Már el is hangzott ennek az első fele. Mózes így felelt, hát ha nem hisznek nekem és nem hallgatnak a szavamra, hanem azt mondják, hogy nem jelent meg neked az Úr. De az Úr erre azt mondta neki, mi van a kezedben? És aztán a folytatásban Mózes meggyőződik arról, hogy Isten márpedig támogatja őt. Azt szokták mondani az emberi kapcsolatokra nézve, hogy nem illik kérdésre, kérdéssel válaszolni. Persze megvan ennek is a helye. Van, amikor tényleg nem szép dolog kibújni a kérdés elől, viszont amikor a kérdés rossz indulatot, felelősségre vonás, tehát méltatlan felelősségre vonás tükröz, akkor igenis lehetőségünk van méltóképpen válaszolni az ilyen megkeresésre. Ahhoz, hogy jobban megértsük ennek a válasznak a szépségét, soroljuk fel, hogy az emberek milyen lehetséges módon reagáltak volna egy ilyen kérdésre. A négyféle lehetőséget láttam ezzel együtt, és próbáljunk most egy kicsit a harcra, vagy a sakra gondolni, de jobb, ha a harcnál maradunk. Egy támadás esetén hány lehetséges válasz van? Hát van a menekülés, amikor az ember úgy látja, hogy akkora túlerővel találkozott, hogy ő biztos nem tud győzni. Ez a menekülés. Aztán ott van a kiegyezésnek a lehetősége, és feladom magam. Meglengetem a fehér zsebkendőt. Harmadik lehetőség az ellentámadás, és az a törekvés, hogy a támadást legalább arányosan viszonozzam, de a cél az, hogy egy kicsivel többet alkalmazzak, hogy meg tudjam semmisíteni az ellenséget. És ott van egy negyedik lehetőség, ami igazából az emberekre nagyon nem jellemző. Hogy tudná ezt valaki megfogalmazni? Ez a fajta nem harcolok magatartás. ez a megrendíthetetlenség, ami kisugárzik Jézusnak a válaszából. Amikor a felém röpülő golyót lelövöm, vagy a felém röpülő nyilvesszőt megsemmisítem, de végső soron nem a másikkal harcolok, hanem egyszerűen teljesen semlegesítem a felém irányuló negatív erőket. Elszívom a elszívom a negatív előjelű erőket, és ellehetetlenítem a harcot. Ez a teljes semlegességnek az állapota. A Jézus válasza, ha emberi lett volna három lehetőség szerint, akkor így nézne ki. A menekülés. Nincs hatalmam. Igazatok van, nincsen hatalmam, ez az egész csak egy kamu, ez az egész csak egy önprodukció, lényegében nincsen hatalmam. És akkor jöhettek volna a farizeusok, na ugye megmondtuk, egy hazug vagy, egy hamis messiás. És ugyanaz lett volna a lényeg, hogy megsemmisül az Úr Jézusnak a státusza, illetve az egész szolgálata megdől. Persze ez hazugság lett volna, hiszen az Úr Jézusnak volt hatalma felülről. Ez hazugság lett volna, amit az Úr Jézus állított volna, hogy nincs hatalma. De egyfajta menekülés. Valami, ha lehetetlen, egy olyasmit ha állított volna, ami lehetetlen. Aztán a második emberi válasz, a megadás, a kiszolgáltatottság. Hát lényegében nem tudom. Nem tudom, hogy honnan van ez az erő. Egyik éjjel lefeküdtem, és másik reggel felébredtem, és lett ez az erő. Egyfajta semleges magatartásnak tűnhet, amikor az ember megadja magát, nem tudom, de próbáljátok ti megállapítani. Ez van. Aztán az ellentámadás, amit mi a legjobban értünk, hogy leuraljuk a másikat. Istentől van az én hatalmam. Ti pedig bűnösök vagytok, és meg fogtok semmisülni. És ha érvényesítette volna az Úr Jézus az ő isteni hatalmát, akkor teljesen megsemmisíthette volna az ellenfeleket, de nem ezt látjuk. Én is válaszolok nektek, ha. Teljesen elvette az Úr Jézus a támadásnak az élét, teljesen semlegesítette ezeket a felé irányuló gonosz erőket. És a tanítványok talán elcsodálkoztak azon, hogy látszólag érteti az ellenséget. Hagyja futni az ellenséget. Pedig le tudná győzni. Miért nem mutatja meg az ő hatalmát? És ez a fajta gondolkozás végig kíséri az evangéliumokat. Az Úr Jézus megcselekedhette volna, annyi mindent megtehetett volna, és nem tette. Amikor az ember Istent le akarja uralni, Isten az ő rendíthetetlenségét, az ő semlegességét mutatja meg. Semlegesíti a mi erőnket, de nem veszi el azt. Nem veszi ki a döntési lehetőséget a kezünkből. Én is megmondom nektek, de kérdezek előbb valamit. Feleljetek rá. Vajon a János keresztsége mennyből való volt-e, vagy emberektől? Erre válaszoljatok nekem. Első látásra úgy tűnik, hogy az Úr Jézus teljesen megsemmisítette az ellenfelet egy különleges módon, de látjuk azt, hogy ebben a kérdésben kegyelmi időre állik. Gondolkozási időt kaptak az Úr Jézus ellenségei. Ilyet mi emberek nem szoktunk tenni. Ami célunk az, hogy diadalmaskodjunk. Ami célunk az, hogy a támadásra, nagyobb támadással viszonyuljunk, hogy biztosítsuk a mi státuszunkat, biztosítsuk a mi győzelmünket. Vetted-e észre azt, hogy Isten megfoghatatlan? Vetted-e észre azt, hogy Isten mozdíthatatlan? Nem hiába mutatkozott be az Ószövetségben Isten úgy, mint kőszikla. A zsidókhoz írt levél meg is állapítja, hogy a kőszikla Krisztus volt. Bocsánat, Pál apostol említi ezt. A kőszikla Krisztus volt, amíg az atyák a pusztában vándoroltak. Mozdíthatatlan. Menedék a kétségbe esett ember számára, de nem az számára, aki Istent provokálja. Nem az számára, aki Istent le akarja uralni. Harmadik helyzetre térünk. Azok pedig így tanakodtak maguk között. Ha azt mondjuk a mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Vagy talán mondjuk azt emberektől, de féltek a sokaságtól, mert Jánosról mindenki azt tartotta, hogy valóban próféta volt. Ezért így feleltek Jézusnak. Nem tudjuk. A sakkban a lényeg az, hogy mindig előbbre kell gondolkozni, és az összes lehetséges választ, az összes lehetséges mozdulatot, illetve mozdulatsort végig kell gondolni. És ezt a lényeget ragadja meg ez a néhány mondat, amiben a farizeusok lényegében három választ fogalmaznak meg. És rájönnek, hogy az első kettőt, ha megválaszolják, sakmat. Az Úr Jézus teljesen megsemmisítheti őket, illetve teljesen felboríthatja az ő képzelt stabilitásukat. Ahhoz, hogy még jobban megértsük, tekintsük át ismét a lehetséges emberi válaszokat. Amúgy igazat mondtak volna, azt mondták volna, hogy a mennyből, viszont magukra ítéletet vontak volna. És nem tudták elviselni ezt a fajta állapotot, a veszteségnek az állapotát. A másik pedig az emberek részéről jött volna a támadás, ha azt mondták volna, hogy emberektől. Hiszen akkor a tekintélyük ismét oda lett volna, az emberek rájuk támadtak volna, és ezt a fajta kiváltságot elveszítették volna, ami az ő szolgálatkörükkel, az ő képzelt ismeretükkel együtt járt. A harmadik válasz, ami lehetséges lett volna, hogy tudjuk, de nem mondjuk meg. Igen, ám csak, hogy az ember nem vetekedhet Istennel a stabilitás szempontjából. Az elébb azt mondtam, hogy, és nem említettem, hogy a stabilitás ebben a válaszban rejlik. Tudom, de nem mondom meg. Ki vagy te? Ha vagyok. Nem mondom meg. Gondold ki te. Állapítsd meg, hogy ki vagyok. Láttam Izrael nyomorúságát. Láttam a te helyzetedet, hogy gyilkoltál és elszaladtál. Ki vagyok? Nem mondom meg. Találd ki te. Ismerjél meg engem. Nem mondom meg. Ez a lehetséges változat, de ezt csak nem válaszolhatták meg. Miért? Mert lejáratták volna ismét magukat a hallgatóság előtt, és teljesen értelmetlen lett volna ezt válaszolni. Mindenki még jobban rájuk figyelt volna, hogy miért nem mondja meg? És akkor mit választanak? Az előbb, ahogy végigkövettük, az Úr Jézus esetében a menekülés az lett volna, azt mondta volna, hogy nincs hatalma. Ha valamit hazudott volna, ha valami lehetetlent állított volna, és ezáltal elállt volna úgy a támadástól, mint a megadástól. Vagy a megadás. Nem tudom. Nem tudom. Megadás. Ezt választják. Mert nem mondhatják azt, hogy felülről, vagy az emberektől. Azt sem mondhatják, hogy nem mondom meg. Tehát ez az egy marad, nem tudjuk. De ha vele gondolunk, ez hazugság volt, mert ők nagyon jól tudták. Tehát az ő válaszukban a menekülés, illetve a megadásnak a szándéka keveredett. A hazugság és a tehetetlenség. Az ember reakciója, ha Isten ellenfélként közeledik, a hazugság, a felelősség elhárítása, illetve a kibúvó keresése. Lássuk csak, hogy mi történt az Édenkertben. Hol vagy? Kérdezi Isten. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem. Az Isten erre azt kérdezte. Ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról lettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így fel. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így fel. A kígyó szedett rá, azért tettem. Az ember reakciója, ha Isten ellenfélként közeledik hozzá, a hazugság, a felelősség elhárítása, a kibúvó keresése. Lényegében Isten igazságos ítélőként közeledett volna az emberhez, de barátként, hiszen gondoljunk csak bele, hogy Isten abban is megmutatta az ő stabilitását, hogy nem leplezte le az embert. Az Úr Jézus már itt leleplezhette volna a farizeusokat, az írástudókat már az első kérdéskor, és mondhatta volna azt, hogy ti haszontalanok vagytok, ti engem ki akartok végezni, a ti kérdésetek mögött az a szándék rejlik, hogy felelősségre mondjatok, hogy megkérdőjelezzétek az én hatalmamat, hogy azt mondjátok, hogy az egész teljességgel lehetetlen, teljességgel értelmetlen, húzódj vissza és hagyd minket biztonságban, nem foglalkozunk veled. Az Úr Jézus ezt megtette volna, hogy leleplezze. Ugyanúgy, amikor az ember vétkezett volna, Isten azonnal a leplet leránthatta volna, és az ember ott helyben megszégyenült volna. Isten nem tette ezt. Ő teljesen kiegyensúlyozott állapotban maradt, és higgadt maradt akkor is, amikor mi emberek teljesen másképp reagálnánk. Az utolsó változatot tekintjük, amikor az ember nyilvánvalóan vesztesként tűnik fel, akkor mi történik. Jézus erre így szólt hozzájuk. Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Mi az érdekes ebben a válaszban? Az, hogy én sem, és ez egyáltalán nem talál az eddigi párbeszédnek a menetével. Mert a farizeusok azt válaszolták, hogy nem tudjuk. És az Úr Jézus nem azt mondja, hogy én sem tudom. Hanem azt mondja, hogy én sem mondom meg. És ebben már ítéletet mondott az előző válaszra. Mert lényegében azt mondták, hogy nem tudjuk, pedig azt kellett volna mondják, hogy nem mondjuk meg. Én sem mondom meg. Isten mindig úgy válaszol, és arra válaszol, amit te nem mondasz ki. A lényegre válaszol. Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Ismét tekintsük át az Úr Jézus lehetséges válaszait. Leleplezés. Nem igaz. Tudjátok, hazugok vagytok, csak gyávák vagytok. Sakmat. Nem lett volna az kibúvó többet. Vagy én sem tudom, akkor pat. Egyik sem győztes. Ehelyett azt hangzik el, hogy nem mondom meg. És ebben a különös az, hogy megadhatná a mattot, legyőzhetné az ellenfeleket, nem teszi. Miért? És itt csúcsosodik ki, itt éleződik ki az a nagy feszültség, ami mindannyiunkban van, amikor végső soron Isten lényét próbáljuk megérteni. Mi emberek még Istent is uralni akarjuk, nemhogy egymást. Isten, bár ő a mindenségnek a teremtője, a mindenható, aki szabadon rendelkezik mindennel, és az ő dicsőségével, az ő erejével, az ő hatalmával, azt látjuk, hogy amikor az ember nyilvánvalóan vesztes, akkor Isten nem akarja legyőzni az embert. Amikor Jákob tusakodik, és azt mondja, én addig el nem engedlek, amíg meg nem áldasz engem, akkor Isten nem azt mondja, hogy nem úgy válaszol, hogy félrelöki Jákobot. Mi történik ott? Az angyal megérinti Jákob csípőjének a forgó csontját. Pedig az elébb úgy tűnt, hogy Jákob annyira akaratos, hogy ő tudja uralni az embert. És a következő pillanatban pedig azt tűnik fel, hogy Jákob vesztes. Egy olyan érintést kapott a csípőjére, hogy utána sántított egész életében. És egy olyan fájdalmat érezhetett, ami teljesen felemésztette az ő erejét. Tovább nem tudott harcolni. Lapozzunk Mózes első könyvéhez, hogy még jobban áttekinthessük ezt az eseményt. Mózes első könyvének 32. fejezetének a 26. versétől olvasom. De látta valaki, inkább veszem a 25. verstől. Jákob pedig ott maradt egyedül, ekkor valaki tusakodott vele egészen hajnal hasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákob csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta Jákobnak, bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte, nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle, mi a neved? Ő így felelt, Jákob. Erre azt mondta, nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob ezt kérdezte, mondd meg nekem a nevedet. De ő ezt mondta, miért kérded a nevemet? És megáldotta őt. Jákob vesztes volt. Hiába, hogy ő megragadta azt a valakit, nem tudott volna ebből az erőfeszítésből uralmat gyakorolni. Nem tudott volna áldást kicsikarni. De nem csak ennyi, hanem ha ő tovább is ragaszkodott volna, akkor az angyal meg kellett volna érintse a másik csípőjét is. Utána meg kellett volna érintse a jobb kezén, a jobb vállát, és kificamodhatott volna Jákobnak a válla. És utána kificamodhatott volna a bal válla. Egészen addig, amíg teljesen megsemmisül, és Jákob még akkor sem adja, nem adja fel. És már nem fizikailag megy a vetélkedés, hanem itt az értelemben. És Jákob még akkor is uralmat akar szerezni. Mi a te neved? Miért érdekel téged? Itt hiszen az olyan csodálatos. És a végén mi történik? Isten engedi, hogy az ember legyőzze őt. Megáldotta őt. Isteni az áldás. De Jákob annyira akarta az áldást, és bizonyította, hogy ő inkább meghal ott helyben. Akkor kapjon egy másütést a csípőjére. Kapjon a kezére, mindenére kapjon, de ő az áldás nélkül inkább feladja az életét. Akkor nem érdemes ő éljen tovább. És ezt a fajta magatartást Isten értékeli. Isten nem akarja legyőzni az embert. Isten nem akarja megsemmisíteni az embert, ha az ember nyilvánvalóan vesztes. És bár a farizeusok ezt nem vállalták fel, hogy ők nyilvánvalóan vesztesek, Isten mégsem győzte le őket. És azért lettek ezek megírva, hogy te Istenstérem, barátom, a mai este megértsed, hogy Isten nem akar téged megsemmisíteni. Megadja a lehetőséget, hogy az ő jelenlétében oldódj fel. Amikor Isten az Édenkertben beszél az emberpárral, az első emberpárral, ugyanez a cél. Isten mondhatta volna, milyen mesztelen vagy, hogy nézel ki? Hát Ádám onnan a bokor mögül hiába ágaskodik, Isten előtt ugyanúgy mezítelennek tűnik fel. És nem nevette ki őket, hanem azt szerette volna Isten, hogy az ő jelenlétében az ember bátorkodjon, és mondja azt, hogy nem tanítottam meg a feleségemnek az aranymondást. Azt az egy igeverset nem voltam képes megtanítani. Azon múlt az egész. A délelőtt említettük, hogy az Úrban maradni ezt jelenti. Megmaradni annál, amit Isten mondott. Ennyit kellett volna mondjak, Istenem, tévedtem, mert játszottam Évával, behúnytam a szememet, kitátottam a számot. És nem kellett volna. Megbántam. Az asszony pedig azt kellett volna mondja, hogy nem érdekelt engem az igevers, engem jobban érdekelt az a gyümölcs, mert a szememnek tetszett, és én tudni akartam. És én nélküled akartam tudásra szert tenni. És dominálni akartam. Dominálni akartam a férjem felett, dominálni akartam feletted, megkerülve a te akaratodat. Ezt kellett volna mondja az asszony. És Isten nem vezeti rá, nem ad teljesen mattot az embernek, hanem ad még egy utolsó esélyt, hogy az ember végre felvállalja a teljes, legyőzött állapotát. És azt mondja, hogy itt vagyok, megadom magam. Teljesen tehetetlen vagyok. Tovább feszül a kérdés, hogy jó, ezt értettük, de akkor a farizeusokat mikor fogja legyőzni Isten? Ha ebben a helyzetben nem győzte le, bár ő megtehette volna, azért Isten igazságos, és mikor fogja legyőzni őket? Miután az ember álhatatosan elutasítja a felkínált kegyelmet. A kegyelem véges. Isten szeretete és Isten igazsága végtelen, viszont a kegyelem véges. Ennek megszabott ideje van, és a lehetőségeink a megtérésre nem végtelenek. Az ember azt hiszi, hogy ki erőltetheti Istennél a pattot, az egyenlőt, amikor nincsen egyik sem döntő helyzetben, amikor döntetlen a játék. És Isten meghagyja egyeseknek, hogy életük végéig ezzel a tudattal éljenek, hogy végül is a játszma döntetlen. Isten nem győzött le engem, tehát egyenlők vagyunk. És ez az, ami az embert a veszteségbe sodorja. A képzelt győzelem. Amikor azt beszéli be az ember magának, hogy ó, nagyszerű ez az állapot, ez fenntartható. Isten nem győzött le engem, tehát Isten nem hatalmas. Mégiscsak én győztem, mégiscsak én járultam hozzá ahhoz, hogy ne veszítsek. Amikor lejár a kegyelmi idő, azt mondja a Jelenések könyve első fejezetében János apostol, íme eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Akkor fog bebizonyosodni végső soron mindenki előtt, hogy Isten a győztes. De testvéreim, addig még kegyelmi időt élhetünk. Áttekintettük, mi történik akkor, amikor Isten barátként közeledik az emberhez. Láttuk, hogy az ember uralni akarja. Áttekintettük, hogy ha az ember Istent le akarja uralni, Isten megmutatja az ő hatalmát, az ő megfoghatatlanságát. Egy esély adatik nekünk a megtérésre. Aztán, ha Isten ellenfélként közeledik, jön az emberből elő a hazugság, és stb. És utoljára, amikor az ember nyilvánvalóan vesztes, akkor Isten ad még egy kegyelmet, ad még lehetőséget. Milyen állapotban talált Isten téged ezen az estén? Szükséges, hogy erre magunkban mindannyian válaszoljunk. Sámuel azt a választ adta: itt vagyok, engem hívtál. Lehet, hogy szavakban ezt mondanánk, de az életünk teljesen más bizonyít. Hadd gondolkozzunk el, és hiszem, hogy Isten ezt akarja most, hogy a mi életünk felett gondolkozzunk, és értékeljük ki mi magunk. Ő is kérdez minket, ha mi kérdeztünk. Álljunk fel, testvéreim, és lehetőségünk van hangosan is Istenhez szólni.